Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd imádsággal, hálódással, magasztalással és dicsérettel járulunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, neked az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy te meghaltál. Meghaltál értünk, hogy megváltsál bennünket. Köszönjük, atyám, hogy te a szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust feltámasztottad a halálból, és ő él. És most megemlékezünk az ő mennybe menetelére, ami ezen a héten lesz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te képviselsz bennünket az Atya jobbján. És hálát adunk, hogy mi a te krisztusi testedhez tartozhatunk, és a hatalom helyéről a győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, folyamatosan ellenállunk. A talpunk alatt tartunk örök vesztesként, megkötve, megbénítva, lefegyverezve, hatástalanítva a fejedelemségeket, a hatalmasságukat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemét a magasságban. Továbbá név szerint megkötjük a sanyargatás szellemét, a gyötrő szellemét, az elnyomás szellemét az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És megkötjük azt a szellemet, ami fáradtságot okoz a szenteknél, hogy lelassítsa őket a munkában, a szolgálatban, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te hatalmas kegyelmedet, köszönjük a szellemi fegyverzetet, és hálát adunk, Úr Jézus, hogyha valamelyikünk elbotlik, te a szószoros értelmében felcsókolod őt a földről, és felemeled dicsőségesen. Köszönjük, atyám, a jelenlétedet. Köszönjük, Szent Szellem, a gyógyító munkát. És hálát adunk, atyám, a te érintésedért. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy Isten kegyelmes.
A sok bajjel, s a szíved megverdel. Megállok én, és várok rád a csendben, amíg jön, hogy együtt légy velem. Emelj hát be, hogy te csúcsokon álljon, hogy sétáljon viharos tengeren. Erős vagyok, s a vállaimon tartasz. Emelj be, és én több leszek vele. Emelj hát be, hogy egy csúcsokon álljam, hogy sétáljon.
Kicsit csendesítjük. Az Úr kegyelme van itt. Halleluja, halleluja. Jó az Úr jelenlétében és érintésében lenni. szeretettel ölelünk benneteket. Foglaljatok helyet. Erre jövett prágai alkalmat hallgattam. És lehet, hogy úgy világítunk, mint Mózes arca. Aki már hallgatta, vagy visszahallgatta, rá fog jönni, hogy miért jöttünk olyan jókedvűen haza. Mert az öröm kenete, az öröm olaja, az első részben ott van benne. És többetektől hallom, hogy átélitek újra és újra. Egyszerűen csak, amikor hálára nyílik a szívem. Nem is kell kimondanom. Nem is kell kimondanom, hogy hálás vagyok, Uram. Egyszerűen csak rágondolok már a hálára és a köszönetre, az Úr jelenléte rám száll. És könnyeim elindulnak. Nem is kell semmi más csinálni. Egyszerűen csak az Úr jelenléte. Tehát a hálaadás akkor a kaput nyit, mert a hálaadás nyitja meg a menny kapuját egyébként. A másik dolog, amit észrevettem magamon, hogy úgy tűnik, mintha ezt a prágai jelenlétet féltve őrizném. Van egy barátom, sok évvel ezelőtt elmondta az üdvösségémet az anyukájával, de igazából világi életet él. Hazajöttem Prágából, és 10 napig nem mentem át hozzá. Pedig naponta, 2 naponta szoktam látogatni. A másik, amit észrevettem, hogyha a környezetemben beszélnek valamilyen világi problémáról, munkahelyi problémáról, vagy szomszéd afférről, vagy bármiről, egyszerűen nem bírja a fülem hallgatni. Nem azt mondom, hogy ha olyan körökben vagyunk, hogy imádkozunk egy helyzetért, akkor természetesen meg kell említeni, hogy miért imádkozzunk, mert akkor hogyan tud a másik áment mondani rá. De Isten kellene jobban magasztalni, mint a sötétség munkáit. Tehát az egyensúlyt be kell állítani. A hétvégén ima terhet érzékeltem. Lehet, hogy ti is. Elindult a nyelvekimája jó ropogósan. Olvastam egy proféciát. Április 25-i profécia, de csak most olvastam el tegnap. És tudjátok, mi van bennem? Először megkérdezem, hogy ki érez mostanában fáradtságot. Abban a proféciában az áll, ez a testvérnő, ez a hugocska, minden nap kap egy proféciát, hogy a sötétség erői olyan gonosz szellemet küldtek ki, ami a keresztényeknél fáradtságot okoz, és ezzel akarja az ördög lelassítani a szolgálatokat, a munkát és mindent. Úgyhogy most imádkoztunk, de imádkozzatok ti is, mindig ellen kell állni ennek a fáradtság szellemének. Hálát adunk a Szent Szellemnek, már az ajándékok elkezdtek működni, amikor hallgattam a Prágát a kocsiban. Fülre jöjjünk gyűjtőkenet. Tehát fülre van gyógyító kenet, Epe környékén működik az Úr, helyreállítást végez, könyökben, tehát ízületekben, nyak, ez izom jellegű dolog, és egyáltalán ugye a fejem munkálkodik az Úr. Jújjatok egy kezével, és vegyétek el, mert ezek fontos dolgok. És ha az Úr nekünk készítette, akkor nem menjünk haza üres kézzel. Jó? Folytatjuk a kegyelem ajándéka sorozatunkat, a 7. rész következik, és a mai tanítás címe a Frigy láda. Azt hiszem, hogy ti sem sokat hallottatok a Frigy ládáról, és nekem is bővültek az ismereteim, ahogy ezt a tanítást elkészítettem. Az első pontunk Dávid titka. És fellapozhatjuk az apostolok cselekedeteiben a 13-22-es verset. Olvassuk is el.
És mikor őt elveti, támasztánékig Dávidot királyul, kiről bizonyságot is tett, és mondta, Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jessze fiát, ki minden akaratomat véghez viszi.
Amen. A mai tanítás kapcsán ez a kis rész az érdekes, hogy Isten talált szíve szerint való férfiút. Gondolkodtál már azon, hogy Isten miért hívta Dávidot a szíve szerint való férfiúnak? Mi volt Dávid titka, hogy Isten annyira megáldotta őt, hogy királlyá tette Izrael felett? Dávid ugyan gyors volt a megtérésre, de nem ez a kulcs. Isten szereti, hogyha megtartjuk a kiigazítható szellemet, és gyorsak vagyunk a megtérésre, ahogy szól, nem gondolkodunk rajta, hanem megcselekedjük. Lennie kell valami különlegesnek, ami miatt Dávid kitűnik a többi ember közül. Szeretnéd tudni, hogy mi volt Dávid titka? Lapozzunk el a Zsoltár 132-höz. És az első 5 verset olvassuk el. Hiszem, hogy Dávid titka a kulcs Isten áldásainak a teljességéhez. Zsoltár 132-ben 1-től 5-ös versig.
Emlékezel meg, Uram, Dávidról és minden nyomorúságáról. Aki megesküdt az Úrnak, fogadást tett a Jákob hatalmas istenének. Nem megyek be sátoros házamba, nem fekszem ágyamba. Nem bocsátok álmot szemeimre, spilláimra szendert. Míg helyet nem találok az Úrnak, hajlékot Jákob hatalmas istenének.
Amen. Ha valaki nem tud elaludni, használhatja ezt az igeverset saját magára vonatkoztatva, hogy Uram, küld álmot a szemeimre és pilláimra szendert. Tehát elszenderülést, azt jelenti ez a szó, csak egy kicsit ilyen régies. Dávid akkor írta ezt a Zsoltárt, amikor Saul féltékenységből elkezdte üldözni őt. És mi volt a tegnapi pesti tanításban? Nem ez volt benne? Dávid a pusztában fogadalmat tett Istennek, hogy ő addig nem pihen, amíg a frigyládát nem hozza vissza. Nem pihen, nem bocsát a szemére álmot, és szentelt a pilláira. Isten milyennek látta Dávidot? Az 1 Krónika 28.4-ben olvassuk el.
Engem választa az Úr, Izrael Istene, az én atyámnak egész házából, hogy lennék királya az Izrael népének mindörökké. Mert Júdát választotta elöljárónak, és a Júda törzsében az én atyámnak háznépét, az én atyámnak fiai közül pedig engem méltóztatott királlyá tenni egész Izrael felett.
Amen. Itt a lényeg az, hogy Dávidot találta méltónak. A régi King James fordítás pedig azt mondja, hogy engem szeretett Isten, és királlyá tett. A héber ráca szó azt jelenti, hogy tetszel nekem. És ezt a mai nap is használják. Ezt a szót a mai nap is használják, hogy tetszel nekem. Ráca. Tehát itt a Biblia azt fejezi ki, hogy engem szeretett Isten. Ezt mondja Dávid, hogy engem szeretett Isten, és királlyá tett. Második pontunk következik. Miért tetszett Istennek Dávid? Miért tetszett Istennek Dávid? Mi tette vajon ilyen különlegessé Dávidot? Azért, mert Dávid olyat szerzett meg, mely Isten szívében hatalmas fontossággal bír. Egy isteni gondolatot, egy isteni szándékot szerzett meg Isten szívében. Ez az volt, amikor Dávid a pusztaságban Istennek tett fogadalmat. Illetve Istennek tett fogadalmával mutatta ki, amit ő szeretne tenni Istenért. Igen, a Zsoltárban ismét olvassuk el a 132-esből a 3-as 4-es verset. Hogy jobban lássátok.
Nem megyek be sátoros házamba, nem fekszem ágyamba. Nem bocsátok álmot szemeimre, spilláimra szendert.
Amen. Tehát addig nem nyugszik Dávid, amíg ezt a cselekedetet véghez nem viszi, amíg a fogadalmát Istennek be nem teljesíti. Az Ezékiel könyvében vagyon írva a fogadalomról, hogy jobb, ha nem fogadsz, mert ha nem teljesíted be, akkor Isten számon kéri rajtad. Itt Dávid arról beszél, hogy ő visszahozza a szövetség ládáját Jeruzsálembe. Ez egyrészt Isten kívánsága, másrészt Dávid is fontosnak tartotta, hogy a frigyládát visszahozza. Ha kicsit követítik a híreket, eseményeket, akkor a frigyládáról ma is időnként cikkeznek, hogy hol lehet, mint lehet, mi volt benne, mi volt annak a jelentősége. De tudjuk, hogy a frigyláda megvan a templom alatt a alagutakban. Mivel Dávid szívén ott volt, hogy ezt a frigyládát vissza kell hozni Jeruzsálembe, ezért Isten úgy gondolt Dávidra, mint szíve szerint való férfiúra. Az Ószövetségben a frigyládán két kérub volt, ami szárnyas angyalt jelent. A kérub azt jelenti, hogy angyali lény, és az Édenben, a trónteremben és a frigyládánál találkozunk vele. A két kérub között tartózkodott Isten jelenléte. Ott volt Isten trónja, ezért bírt olyan hatalmas erővel. Amikor Izrael ezt a frigyládát magával vitte a harcba, és összhangban voltak Istennel, akkor mindig győztek. Mert igazából, ha a két kérub között a frigyláda tetején ott volt Isten trónja, Isten jelenléte, akkor igazából ők Istent vitték magukkal a harcba, és Isten a választott nép oldalán állt, ez egyértelmű. Látnod kell, hogy mennyire fontos volt a frigyláda a választott nép életében. Az Ószövetségben Isten számára a legszentebb ország Izrael volt, a legszentebb város Jeruzsálem, a legszentebb hely a templomhegyen a templom, és ezen belül a külső udvarban a szentek szentje. A templomban voltak bútorok. Az egyik a menóra. Ezt így név szerint hallottátok, hogy akik voltatok kint, ott biztos mutatták is ezt. A menóra egy hétágú gyertyatartó. Valamikor olajjal működött, aztán miután a gyertyát feltalálták, akkor ezt ugye gyertyára alakították át. Mit jelképez a menóra? A menóra azt jelképezi, amikor Mózesnek megjelent az égő csipkebokor. Tehát annak a tüzét jelképezi a menóra, a hétágú gyertyatartó és rajta a gyertyákkal. Tehát a templom butorzatához tartozott a menóra, a füstölő oltár és a szent kenyerek asztala. Aztán a kárpit mögött, ami Jézus halálakor ketté hasadt, aljától tetejéig, a kárpit mögött a szentek szentjében csak egyetlen tárgy volt, a frigyláda. Vagy a szövetség ládája más néven. Ez jelenti azt, hogy akkor a legszentebb tárgy a földön, Isten szemében a frigyláda volt. Ez volt az univerzum központja, és Isten szívének a központja is egyben. Az Ószövetségben Isten két kérub közül, ahol trónolt, ahol a jelenléte volt, onnan szólt a főpaphoz. Valójában ez a hely volt a kegyelem széke. Ezt nagyon jegyezzétek meg. Az engesztelés napján ide hintette a főpap az áldozati állatnak a vérét. Tehát a frigyláda tetejére, a két kérub közé. Az engesztelés napja volt az egyetlen nap, amikor a főpap beléphetett a szentek szentjébe. Tehát évente egyszer. Harmadik pontunk. A frigyláda. Két ige helyet mondok, ezt házi feladatként használhatjátok. 2 Mózes 25:10-től van a Fridláda készítésének a leírása, illetve a 2 Mózes 37:1-től. Ha kívántok belemélyedni, akkor itt olvashattok róla. A Fridláda annyira fontos volt Istennek, hogy speciális utasítást adott a készítésére. És ez le van írva a Bibliában. A láda kezdettől fogva Krisztus személyére és az elvégzett munkájára mutat. Nem gondoltad volna, ugye? Jézus Isten szívének a központja. Az ő fia, egyértelmű. Akivel egyre jobban szerelembe fogsz esni. Egyébként is a gyülekezet a mennyasszony, úgyhogy. A láda egy akáciafából készült. Hazánkban is az akácfát tartják a legtartósabb, legkeményebb fának. Főképp kültéri dolgokat, oszlopokat akácfából készítenek, mert az tartós. És ez az akácfából készült láda arannyal volt beborítva. A faanyag a Bibliában az emberiségre utal. Az akácfa Izraelben a megromolhatatlan faként ismert, ami Jézus romolhatatlanságára utal. Az arany a Bibliában az istenség és az isteni természetnek a képe. Tehát az arannyal beborított fa Jézusról beszél. Mert a láda fa, teteje arany, tehát ugye ember és Isten. Így áll össze egy kép. Ezt a vallás nem tanítja, ugye? Jézus emberi testben volt itt, és Isten volt. A láda fedelét egy szilárd aranylemez borította. A fedél héberül kapporet szó, két P-vel, kapporet, és TH a vége, kapporet szó, ami azt jelenti, hogy ez a kegyelem széke. Tehát a fedél, a Fridláda fedele, a kegyelem széke. Három dolgot tartottak a Fridládában, és ezt elolvashatjuk a Zsidó 9:4-ben. Tehát három dolgot tartottak a Fridládában, és a Zsidó 9:4-ben ezt el fogjuk olvasni.
Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, beborítva mindenfelől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott veszeje, meg a szövetség táblái.
Amen. Ószövetségben is ezt megtaláljátok, csak jobban szét van szórva, itt meg egy ige versen belül benne van minden. Nekem is elkerült a figyelmemet ez az ige vers eddig, pedig itt van az Új Szövetségben. Az első, ami a Fridládában volt, a kőtáblák a 10 parancsolattal. És ezt a 10 parancsolatot az ember képtelen volt betartani. Így folyton megszegte. És Isten eldugta. Elrejtette a ládába. A második, ami benne volt a ládában, Áron veszeje. 4 Mózes 17:8. Áron veszeje nem egy közönséges bot volt. Itt is hosszú a történet, ha a kedvetek van, utána nézhettek a környezetében. 4 Mózes 17:8.
És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába, és ímé kihajtotta Lévi házából való Áronnak veszeje, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és mandulát érlelt.
Amen. Egy éjszaka kihajtott, virágzott és gyümölcsöt termett. Ennek a hátterében az van, hogy a nép panaszkodott Isten ellen, azért, mert Áront kinevezte főpapnak. És Isten így akarta bebizonyítani, hogy Áron veszélye kihajt, a többieké nem hajt ki. Tehát ő a választott, Isten által választott személy. Éjszaka ebben a bizonyos bizonyság sátrában, ahogy a versben hallottátok, az ág hajtott, virágzott és termést hozott. természet feletti módon kirügyezett, jelezve, hogy Áron a kiválasztott személy. Így Áron veszélye jelképezi az ember lázadását Isten választott vezetője ellen. Sajnos találkozni keresztény körökben is, hogy a egyház élén, vagy a gyülekezet élén álló előjárót, abban a hivatalban szolgálót valamiért támadják. Itt a példa. Isten ellen is zugolódtak, amikor Áront kinevezte főpapnak. De áttételesen értelmezhető úgy is, hogy világban nem is kell nagyon kinyitni a fülünket, már is meghalljuk, hogy a politikai vezetőket az emberek egy csoportja szidja, a másik csoportja pedig, a kisebbik csoportja imádkozik érte. Nem olyan túl régen volt, hogyha áldást mondunk valakire, akkor megadjuk a lehetőséget a számára, hogy változzon. A Róma 13 szerint, ott hosszabb leírás alapján olvashatjátok, hogy Isten elrendelte az államapparátust, hogy a Földön rendben tudjon tartani. Ebbe beletartozik a karhatalom, a jogi rendszer, az önkormányzás és minden más. Ezek szabályokat hoznak, nekünk pedig be kell tartanunk. A harmadik, ami benne volt a ládában, az arany korsó mannával. Múlt héten tanultuk, hogy a manna az angyalok kenyere, és Izrael népe hitvány eledelnek nevezte Isten ellátását. Ez az aranykorsó manna jelképezi az Isten gondoskodása elleni lázadást. Látjátok már, hogy a láda tartalma a bűneinkről és a lázadásainkról szól Isten ellen? Mert benne volt a 10 parancsolat, amit nem lehetett betartani, benne volt Áron veszélye, ami emlékeztet a vezetők elleni zúgolódásra, és benne volt az arany korsó manna, ami Isten gondoskodása elleni lázadásra utal. De mit tett Isten ezekkel? Beletette a ládába. Letette a kegyelem székével, ahová a vért hintették. Azt már tanultuk korábban, hogy az új szövetségben Jézus vére eltörölte a bűnt, aki elfogadta az Úr Jézust, és folyamatosan tisztítja. De milyen csodálatos előkép az Ószövetségben, amit eddig nem ismertünk, amire a szemünk nem nyílott meg eddig. Isten a három dolgot, ami a bűnre, kárhoztatásra utal, a lázadásra utal, elzárta a láda mélyére. És mindezt meghintette az áldozati bárány vérével. Igaz, hogy évente ismételni kellett, mert az áldozati állat vére nem volt olyan erőteljes, tökéletes, mint az Úr Jézus vére, de itt egy gyönyörű előkép van. Mi Isten célja ezzel? Nem akarja látni az ember bűneit és lázadását. Be a ládába, rácsukni, belakatolni, lefedni vérrel, és Isten nem akarja látni. Ő elfedi, felszámolja, mert irgalmas, kegyelmes. És amikor Isten lenéz, nem látja ezeket a kihágásokat. Mert le van fedve a kegyelem székén a vérrel, az áldozati állat vérével. Lehet, hogy ebben nekünk is el kell mélyednünk, és el kell gondolkodnunk ezen. Magunkéval kell tenni. Hogy már őszövetségben Isten ilyen kegyelmes volt, nem beszélve az újról. Ismétlem, Isten nem látja a bűneidet, mert azok befedettek a vér által. Nem látja. Nem látja. Nem látja. Halleluja. Isten kegyelmes. Ezért volt az Ószövetségben, hogy az engesztelés napján mindig felvidámulva ünnepeltek. Mert tudták, hogy megszabadultak attól, amit elkövettek. mindig felvidámulva ünnepeltek, amikor a főpap meghintette a kegyelem székét az áldozati állat vérével. Tudták, hogy onnantól szabadok. Mi meg tudjuk, hogy az Úr Jézus szent vére folyamatosan tisztán tart. Mert egyszer megtisztított, és folyamatosan tisztán tart. Miután a vér beborította a kegyelem székét, azaz a frigyládának a tetejét, az aranyfedelét, Isten nem látta többé a törvényszegést. Nem látta a kiválasztott vezető megtagadását Áron veszélyében, nem látta az ő gondoskodásának megtagadását az aranyfazék mannában, és nem látta az ember bűneit és lázadását, csak az engesztelő vért látta a kegyelem székén. Ez fontos. Tehát mit látott Isten? Csak a szent vért a láda tetején, az arany fedélen, ami a kegyelem széke. Te se láss többet. Te se láss többet ennél. Isten szemével nézd magadat. Jó kis tanítás, ugye? Felszabadító és felemelő. Halleluja! Köszönjük az Úrnak, hogy ilyen eledet biztosít a számunkra. Negyedik pontunk, a kegyelem diadalmaskodik. Az 1 János 2:2 vers következik hamarosan. És mifele diadalmaskodik a kegyelem? Az ítélet felett. Olvassuk is el rögtön.
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is.
Amen. A kegyelem széke Jézusról beszél, mert ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. Tehát a szövetség ládájának a fedele az Jézus előképe, mint áldozat, mint engesztelő áldozat. Jézus a mi áldozatunká vált, hogy Isten haragját helyettünk ő elviselje. Az engesztelő szó egy gyönyörű szó. Jézus engesztelés lett a kereszten a mi bűneinkért. Az Ószövetség görög fordításában az engesztelő szó azonos az Újszövetségben a kegyelem széke szóval. Tehát amit Ószövetségben engesztelésnek neveztek, azt az Újszövetségben a kegyelem székének nevezik. Olvastuk az előbb a János apostoltól, hogy Jézus a mi engesztelő áldozatunk. Ez azt jelenti, hogy Jézus a mi kegyelmi székünk. Egyenlőséget lehet tenni a kettő közé. A kegyelem széke, mint említettem, tehát a láda fedele, egy aranylemezből készült, amelyet formába vertek. Kovács műhely már nincs, de lehet, hogy gyerekkorotokban láthatok Kovács műhelyt. Ott különböző szerszámokat kalapálásra, tehát felhevített vasat kalapáltak, és így formáltak meg. Tehát a láda tetején levő aranylemezt formába verték, hogy Jézus átvegye a helyünket, és a kegyelmi székünké váljon. Őt brutálisan meg kellett, hogy verjék, hogy a sebei által mi gyógyulást nyerjünk. Megint egy párhuzam. A jelképet, az aranylemezt formába verték, Jézus pedig megkorbácsolták. Amikor ránézel a frigyláda rajzára, mert a valóságosat nem láthatjuk még, akkor te a koronát is látni fogod a kegyelem székén. Mert maga a láda és a láda fedele az Jézusról beszél. Ez a korona, amit oda képzelsz, ez Jézus méltóságát, dicsőségét és királyi rangját jelképezi. Ő volt az az egyetlen király, aki nem azért jött, hogy szolgáljanak felé, hanem ő szolgáljon mások felé. Ő szolgakirályá vált érettünk a kereszten. A Fridláda egy előképe Krisztusnak, Krisztus személyének és munkájának. A szent vér által mi minden bűntől meglettünk tisztítva. Akkoriban, mármint az Ószövetségben, nagyon veszélyes volt felemelni a láda fedelét, azaz a kegyelem székét, hogy az ember felfedje a bűnt, ami el van benne zárva. Mert mondtuk ugye, hogy három dolog van benne, ami emlékeztet a bűnre, meg a lázadásra. Tehát akkoriban az Ószövetségben veszélyes volt felemelni a láda fedelét, más néven a kegyelem székét, hogy valaki felfedje a bűnt, amit Isten elfedett. Ez olyan, mint a tenger mélyén nem kell halászni. 1 Sámuel 6.19-ben nézzük meg, hogy milyen következménye lett annak, amikor a Frigyládát felnyitották a kíváncsiak. Egyébként más esetben is történt baleset, amikor szállították a ládát, és véletlenül a láda megbillent, és hozzáértek, azok is meghaltak. Tehát 1 Sámuel 6.19.
És megvere az Úr a bétsemezseliek közül némelyeket, mivel az Úrnak ládájába tekintének. Megvere pedig a nép közül 50 000 és 70 embert. És a nép szomorkodott, hogy az Úr így nagy csapással sújtotta a népet.
Hallottátok? 50 000 ember. Ez egy súlyos ítélet, súlyos büntetés. Senkinek nem volt szabad még csak belekukucskálni sem a 10 parancsolatba. Isten nem akarja, hogy a törvény kikerüljön a ládából, mert az a lázadást jelképezi. És csak a halált és a kárhoztatást fogja szolgálni. Ellentmondó, hogy ma a 10 parancsolatokból posztereket készítenek és kifüggesztik a falra, Ószövetségben pedig Isten elrejtette a törvényt a Frigyládába. Ellentmondás egy kicsit. A hívőknek Isten irgalmasságát és kegyelmét kell megtapasztalni a törvény helyett. Vedd észre, hogy a kegyelem széke a törvény fölé van emelve. Tekints a ládára, hol van a törvény? Alul, láda alján. Hol van a kegyelem széke? A fedele? Alul van. Ilyen egyszerű. Ez azt jelenti, hogy a kegyelem diadalmaskodik az ítélet felett. Jakab levelében a 2.13-asnak az utolsó mondatát nézzük.
Viszont diadalmaskodik az irgalmasság az ítéleten.
Amen. Isten haragja véget ért akkor, amikor az ki lett öntve Jézusra a kereszten. Isten nem haragszik már. Isten ítélete is a kegyelmét mutatja, mert helyettünk fiára terhelte az ítéletet. Ez a kegyelem egyenlő azzal, hogy az ítélet Jézusra esett, és az ő áldásai pedig ránk szálltak. Mondhatni, hogy egy helycsere történt. Tehát az ítéletet Jézus kapta, amit nekünk kellett volna kapni, és azokat az áldásokat, amelyiket birtokolt, azt még mi kaptuk meg. Dicsérjük az Urat, és bőséges hálát adjunk érte. Ez a meg nem érdemelt jó indulata Istennek. Felénk kinyilvánítva. Ne emeld fel a kegyelem székét, jelképesen mondom. Ne ásd ki a bűnt, a hibáidat. Ne fedd fel se a saját életedben, se mások életében. Ez nem azt jelenti, hogyha valakinek valamilyen terhe van, és le akarja tenni a kereszt elé, és keres hozzá egy imatársat, vagy a pásztorát kéri meg erre, akkor ezt nem lehet megtenni, megnevezni. Még kezdő keresztény koromban elkövették azt a hibát, hogy nem engedtek a problémáról beszélni. Hát bizonyos értelemben nem kell folyton arról beszélni, de ha meg kell nevezni, hogy mi az a tünet, mi az a probléma, mi az, amit elvétettünk és hibáztunk, és hogy ezt tudjuk orvosolni az imával, akkor meg kell nevezni. Persze nem túlragozva, ahogy a bevezetőben mondtam, hanem Istennek adva a dicsőséget, hogy az ő lábainál ez orvoslás nyer. Azért nem kell felfednünk a hibákat, a vétkeket, mert teljes mértékben el lettek törölve Jézus vére által. Ahhoz hozzákapcsolnám még egy gondolatot, a 2 Korintus 10:5-öt. De tegnap elküldtem az előző összefoglalót, abban benne van, ott is. Ez nagyon beült a szívembe, a 2 Korintus 10:5. Több mint 15 évvel ezelőtt Chuck Flynn tanított erről Kaposváron, és annyira megragadott, hogy azóta is elevenen él bennem, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. És ami nem egyezik meg az igével, azt a karanténba, ami egyezik az igével, azon meg lehet gondolkodni, elmélkedni, lehet imádkozni. A rossz emlékek törlésére használható a Szentvér. A Beszek a Szentvérből című imádságban ez benne is van, hogy meghintem az elmémet, a gondolataimat, hogy azok tiszták legyenek. Aztán a másik módszer, amit lehet alkalmazni, és erről tanultunk múlt hónapban körülbelül, hogy odaállsz a tükör elé, benézel a saját szemedbe, és kijelented, hogy én Isten szemében egy igaz ember vagyok, mert a Szent Vér folyamatosan tisztán tart engem. És úgy látom magamat, ahogy Isten, tisztának és szeplőtelennek. A harmadik dolog pedig Jézus nevét. Kijelenteni, hogy hatalmat vesz a rossz gondolatok felett, hatalmat vesz a elvétett dolgaim felett. A vádló csapdát szándékozik készíteni mindenkinek. Ha egy keresztényt nem tud eltenni lábalól egy balesetben, mert az angyalok megvédik, akkor egyszerűen meglátogatja a vádló, és az elmegyét kezdi el támadni. Minden bizonnyal mindannyiunkat meg fog egyszer-egyszer keresni. Egy dolgot tanuljatok meg. Ahogy Hegel írja, a gondolatok jöhetnek és mehetnek, úgy, mint a madarak a fejünk felett, de egyik madárnak sem engedjük meg, hogy fészket rakjon a fejünkön. Rossz gondolatnak nem szabad megengedni, hogy fészket rakjon. A rossz gondolatokat az igen megvallásával lehet kiűzni és hatástalanítani. Egyszer Erzsébet pásztorunk mondta, hogy a keresztények sokszor a szájukra csapnak, hogy ezt nem volna szabad kimondani. És tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy nem itt kezdődik a baj. Nem lett volna szabad erről gondolkodni. Mert a szavaink már a gondolatainknak a megnyilvánulása. 2 Korintus 15-nél vagyunk, ugye? 4-essel kezdjük.
Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amen. Ezt csak én magyarul úgy fogalmazta meg, hogy minden gondolatot meg kell vizsgálni az ige tükrében, és amelyik nem igei, azt lapátra kell tenni. Mert ha nem ezt teszi a keresztény, akkor jöhet a depresszió, az a rossz gondolkodásból származik. Ezt egyszer Jim pásztorunk tanította. Súlyosabb esetben pedig a pánikbetegség. Egy megoldása van ennek a dolognak, amikor a vádló megtalálja az embert, és teletömködi a fejét rossz gondolatokkal. Mondhatom úgy is, hogy egyeseknél szörnyekbombázást végez, akár több hullámban. Az ígére kell visszamenni. Meg hát keresni egy imatársat. Az úgy könnyebb. A Biblia azt mondja, hogy a szeretet kiűzi a félelmet és az aggódást. Isten a szeretet, ha betöltekezünk Isten jelenlétével, akkor a szeretet kiűzi a félelmet. Másik, ami nem túl régen hangzott el, hogy ha nyelveken imádkozunk, akár magunkért, akár másukért, akkor a Szent Szellem olaja be fogja borítani, és az ellenség nem talál rajta fogást. Mert a birkózók is azért kenik be olaja magukat, hogy ne tudja annyira megfogni a másik. Az is igaz, hogy amiről gondolkodunk, azt fogjuk megkapni. Mert a vetésnek van egy aratása. A keresztényeknek múltól mentesen kellene tartani az elméjüket. Múltól mentesen. A sátán támadásának a célja, a vádló megkeresése és a rossz gondolatoknak az elplantálásának az a célja, hogy Isten királyságának alapelveit kidőjék belőled. De ezt nem engedjük. Ezt nem engedjük. Köszönjük az Úrnak a mai tanítást. Én hiszem, hogy kaptatok belőle friss dolgokat, friss kijelentést. Imakérésekkel hogy állunk? Gyűjtsük össze az imakéréseket. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd imádsággal, háladással, magasztalással, dicsérettel járulunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, hogy az imáink kedvesek előtted, és összegyűjtetnek az oltáron. Köszönjük azok megválaszolását, és hálát adunk mindaddig, amíg azok valóságban nem jönnek. Köszönjük, atyám, hogy a szellemed által érzékelhetjük az imaterheket, és imádkozhatunk a testvérkeinkért. Köszönjük, atyám, hogy hatalmat adtál nekünk a gonosz minden munkája felett, és folyamatosan a talpunk alatt tartjuk, megkötve, megbénítva, lefegyverezve, hatástalanítva és ártalmatlanítva a sötétség minden erejét, a fejedelemségeket, hatalmasságukat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemét a magasságban. Továbbá emlékeztetjük az ördögöt, hogy megkötött a sanyargatás szelleme, a gyötrő szellem, az elnyomó szellem és a fáradtság szelleme a Jézus nevében. Ugyancsak megtiltjuk, megkötjük az akadályozó szellemet minden tekintetben. Megtiltjuk, hogy a szenteket és az elveszetteket megakadályozza abban, hogy a gyülekezetbe jöjjenek a Jézus nevében. Kiárasztjuk a hitünket, hogy a Szent Szellem vonza az elveszetteket és az elkoborultakat az Úr jelenlétbe, a gyülekezetbe. Nem tudnak ellenállni a szolgálangyalok hívó szavának, a Szent Szellem vonzásának, és bejönnek, atyám, a te jelenlétedbe, bejönnek a te királyságodba, és ott növekednek a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a helyi gyülekezeteket, a helyi családokat. Atyám, Jézus nevében felemelem hozzád mindazokat, akik a köpönyegünk alá tartoznak. És hálát adunk, Uram, hogy megőrzöd őket, mert azt ígérted a te ígédben. Hálát adunk, atyám, hogy felemeled mindazokat, akik valami miatt elbotlottak, elestek, elgyengültek. Megerősíted őket, bátorítod őket olyannyira, hogy szárnyalnak, mint a saskesejű, és még a kőfalon is átugornak a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy a bárányaidat a megfelelő legelőn tartod, azon a legelőn, amit te elrendeltél a rámukra. És halló fület, látó szemet rendelünk, és nyitott szívet a Jézus nevében. Szellemi éjséget és szomjúságot árasztunk ki az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, a te haszidodat az irányunkba. Ez alapján megvalljuk, hogy Isten hatalmasságának az ereje a mi erősségünk, és Jézus Krisztus az Úr, az életünk, a szolgálatunk, a munkánk minden területe felett. Ságvár, Ádád, Hím, Som lakói, vezetői felett, pásztorai felett, a növekedő nyájak felett, előjáróink felett, Benihin felett a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a nyitott kapukat, ajtókat, lehetőségeket, amit te készítettél. És hálát adunk, hogy felléphetünk a következő szintre, amit elkészítettél a számunkra. kitartjuk a szent vért a felsorolt gyülekezetek és szolgálatok felett. Bőséggel veszük a szent vért, hogy bőséges legyen az oltalom és a védelem a Jézus nevében, és a megoldás és a helyreállítás. És magasra emeljük a szövetség vérét, és szorítjuk a trónteremből a megoldást minden helyzetre az Úr Jézus Krisztus szent nevében, mert köszönjük, Atyám, hogy a te szövetségi hűséged nem hagyja a te gyermekeidet egyedül. Nem hagyja, hogy egyedül álljanak meg egy problémában, hanem kinyújtod a segítő karodat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ezért téged dicsérünk és téged magasztalunk mindenben. Hálát adok, Atyám, mindazokért, hogy akiket ránk biztálozott, megőrzöd. Köszönjük, Uram, a kegyelmedet. Bőséggel vesszük a kegyelem ajándékát és a megigazultság ajándékát, mert ezzel uralkodunk a Krisztus által minden helyzet felett, és visszaverjük az ellenség támadásait. Akik elgyengültek, azokat körülálljuk hittel. Körülvesszük hittel, mert abban erő van. Védelem van, és áldás. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Egy mondatot mondanék még a kézrátételről. Van az úgymond egyszerű kézrátétel, amit a Márk evangélium végén olvashatunk, hogy hit által a kezünket rátesszük arra, aki ezt kéri, és hit által megtörténik a gyógyulás, szabadulás, áttörés. A másik az, amikor Isten valakit felszerel konkrétan valamilyen gyógyító ajándékkal, és az az erőteljesebb kenet árad ki a kézrátétel során. Kettő között látszólag van különbség, de mind a kettő egyformán jó. Tehát mindenki imádkozhat otthon, akár saját magáért, akár a családtagokért, akár a környezetéért kézrátétellel. Függetlenül, hogy most az egyszerű kézrátételt alkalmazza, vagy a felkent kezeket használná. Nem biztos, hogy csak a szolgálók keze van ilyen hatalmas módon kenettel felkelve. A bárányok is ugyanúgy rendelkezhetnek gyógyító ajándékkal. És ez a cipő próba során derül ki, hogy kinek milyen ajándéka van, és miképpen tudja azt használni. Köszönjük, Atyám, az ő épségét. Áradj kenet Jézus nevében, és tedd épé Jézus nevében. Jézus nevében köszönjük, Atyám, a test épségét, helyreállítását, tökéletes működését a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk az ő családjáért. Ezt a testet tökéletesen működőnek nevezzük a Jézus nevében. A teréketestét is tökéletesen működőnek nevezzük. Az 1 Péter 2.24 alapján a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te érintésedet és a helyreállító munkádat a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, az ellátást, a mennyei ellátást, a tökéletes épséget a testben, a Jézus nevében. A Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a tökéletes épséget, és köszönjük, Uram, a kezek áldását a Jézus nevében, az egész családban. Yeah. Megparancsoljuk fej, hogy tökéletesen működj a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a tiszta elmét. Köszönjük, Uram, a panaszmentes testet, a fejfájást levágjuk Jézus nevében. És meghintjük a Szentvérrel az egész testet, az egész fejet, az egész elmét a Jézus nevében. Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a tökéletesen működő testet, és hálát adunk, hogy ezek a kezek áldások a családban, a világban, az elveszettek felé. Jézus. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Köszönjük, Uram, a tökéletes működését ennek a testnek, és az ellátást, ami a mennyből származik. A Jézus nevében. Jézus nevében. Ne csak szintmát kapjon. Köszönjük, Atyám, a te gyermek életét. Hálát adunk, hogy a test tökéletesen működik a Jézus nevében. Minden iga, minden kötés, minden korlát levágva a Jézus nevében az életéről. A szolgálatában szabadulást szólunk a Jézus nevében. Áttörést! Drága mennyi, egy az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk el, így hálódással, magasztalással, dicsérettel. Hálával teljes a szívünk, Uram. Mindazért, amit a kereszten elvégeztél. Köszönjük a megtölt testedet, a kiontott drága Szentvéredet. Köszönjük a Szent Szellemedet. Kiárasztjuk a dicsőséges erőt, a Szent Kenetet, és ezekben a ruhadarabokban, a szövetekben tárolódik, eljut az otthonokba, az Úr Jézus Krisztus Szent nevében. És a betegek testvérekhez érve meghozza a szabadulást, a gyógyulást, mert a kenet megtöri az igát, kivezeti a tüneteket a testből. Az Úr dicsőségére. Tiéd minden dicsőség, Úr Jézus, mindörökön örökké. Amen. Amen. Nem csodálom, hogy akár Pesten, vagy ahol nagyobb alkalom van, és sokakért kell imádkozni, hogy a kenet súlya az imádkozón megtelepszik. És hát figyeltétek meg, láttátok ugye eddig is tévében, hogy sokszor Sanders pásztorunk leült pihenni, és akkor Erzsébet vagy az evangelisták imádkoztak. Akkor is az Úr Jézus keze. Ez a lényeg. Az előző vasárnapi tanítás címe, ha Jézus van középen. Ennek az összefoglalóját röviden elmondom. Nagyon szépen meg van határozva, hogy mi az imádat. Az imádat az, amikor minden más megszűnik, és csak Jézust látod a dicséret alatt. Tehát nem az figyelni, hogy kisétál az ablak alatt, mit főzök holnap, hanem minden kizáródik, és csak Jézusra figyelsz. A legdrágább valuta a könyörgés tiszta szívből. Ilyenkor így tudjuk a testvéreinket felemelni. Az imádkozás növekedést hoz, mert a Biblia azt mondja, hogy növekedés Istene a mennyei Atyánk. És az imádkozás Istent cselekvésre sarkalja. Tehát az imádkozással adjuk meg a hatalmat, a felhatalmazást arra, hogy ő belépjen a helyzeteinkbe és cselekedjen. Az imádság egy felhajtó erőt hoz, és a könnyebbség olaját adja. A szellemi ima során a szellem beolajoz, és az ellenség nem tud fogást találni rajtad. És a pásztor is, amikor érzékeli azt szellemben, hogy valakinek a bárányai közül szüksége van egy kis olajra, akkor szaporán imádkozik nyelveken, és a Szent Szellem olaja fogja beborítani, és az ellenség kezei közül kicsúszik. Hú, de szép gondolat ez, Uram. A törvény hiába valóvá teszi a hitet. Tehát hatástalanítja magyarul. A hatékony hit a kegyelem által tud gyümölcsöt teremni. Mentsd fel magad a kárhoztatás alól, a kárhozat alól. A kegyelem vére feletted van, ezért ő benne lásd magad. Úgy lásd magad, ahogy Isten lát téged. Az ige békességet ad, és ebben nyugszik meg a szív. Ha igazságtalanság ér, akkor azt az ügyedet add át Istennek, bízd Istenre, és ő majd intézkedik abban. Vigyázz a hitedre, el ne lopja az ellenség. Mert erre törekszik. Korábban ezt úgy szemléltettem, hogy vegyünk egy agyag korsót. Régen még alutejet is tároltak benne falusi helyen, de vegyük azt, hogy egy agyag korsóban olajat tárolnak. Az agyag korsó jelképesen az emberi test, mert ugye földből formált az Úr bennünket, és az ördög időnként egy kicsit szereti odakocogtatni a korsónkat a földhöz. És abból a célból, hogy ez meglepedjen, mert ő a keretet le akarja szívni rólunk. Tehát ennek legyünk a tudatában, mert azon a hajszál repedésen, ami keletkezik az odakocogtatáskor, látványosan, de az olaj, a Szent Szellem olaja, a kenet szépen el fog illanni. Amikor az ellenségeinket megáldjuk, akkor esélyt adunk arra, hogy ők változzanak. A hitünk egy pajzs, és ezzel a pajzsal, illetve az ima pajzsával mi körbe tudjuk venni a hit testvérkéinket, és ez győzelmet hozhat a számukra. Múlt héten is hallottátok, hogy voltak Jézushoz közeli tanítványok. Ő velük többet közölt, mint a többiekkel. Fontos, hogyha vannak nekünk is olyan testvérkéink, akik ott állnak mellettünk, és a vészhelyzetben őrködnek. Szellemben őrködnek, azaz imában. Odaállnak a törésre. Tudjátok, mi a törés? A régi várfalakon, amikor ezt valamilyen módon ugye az ellenség bedöntötte, akkor a várban levő harcosoknak mind oda kellett vonulniuk, hogy visszaverjék az ellenséget, hogy azon a résen ne tudjanak bejönni. Az Úr rendelt ima testvért, akire bármikor számíthatsz. Az imából erőt merítve tudsz megállni. Fontos szellemi feladat az őrhelyre állni, illetve bizonyos törésre állni. Mert ha van egy törés a várfalon, ott mindig őr áll, hogy az ellenség nehogy beosonjon. Vannak imák, amit csak abban a pillanatban tudsz elmondani, holnap már nem, mert eldőlt a dolog kimenetele. Például, ha hallok egy mentőt, egy szirénát, akkor mindig valami rövidet mondok. Köszönöm, Uram, a kegyelmedet a bajba jutottak felett, például. Mert azt nem halaszthatom holnapra, vagy hírül veszük, hogy valakinek volt egy hirtelen súlyos műtétje, vagy műtét előtt áll. Azt nem halaszthatjuk holnapra, mert holnapra az a dolog már nem aktuális. Tehát figyelni kell erre is, hogy mikor imádkozzunk. Vannak olyanok, amit eltehetünk holnapra is, vagy délutára, vagy estére, de vannak olyanok, amikor azonnal meg kell lépni. Ahogy a házasságban a házasfelek egymást mindig erősítik azzal, hogy szeretlek, szeretlek, ki kell fejeznünk a szeretetünket nekünk is az Úr Jézus felé, rendszeresen, folyamatosan, és ekkor ő át fog ölelni a Szent Szellemével. Jézus helyet készít, van a Bibliában egy ilyen szöveg, de ez nem az a ház, ahova majd költözünk az elragadtatás után, hanem ez arra vonatkozik, hogy ő egy szellemi helyet készít, ami a hatalom helye. A hatalom helye a számunkra pedig az Atya jobbján, Jézus Krisztussal együtt uralkodunk minden talpunk alatt levő erő felett. Jézus átszegezett kezei bennünk lakoznak, és a kézrátételnél az ő kezei kerülnek a betegre, és így garantált a gyógyulás. Ez egy nagyon jó gondolat. A Szent Szellem bennünk lakozik, és ezzel együtt jár egy kijelentés áradat. mert ő mindig szeretne valamit közölni. Az atya szívdobbanása ott lüktet az életed felett. Jézus uralmat vesz a helyzetek felett, hogyha te kijelented az ő nevét. Kijelented, hogy a vízvezeték rendszered felett Jézus az Úr. Kijelented, hogy az életed felett, vagy a munkád felett, vagy a munkatársaid felett Jézus az Úr. Csak jelensd ki, és az se baj, ha többször, vagy folyamatosan. Mert az mindig megerősíti, felturbozza ezt az erőt. A bűn és gyógyulás közötti kapcsolatot Jézus felfedte. Az a helyzet, hogy Jézus nem kérdez a bűnről, Jézus nem kárhoztat, nem tekint a múltra, az ő kegyelme mindenkit elért és meggyógyított. Ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, akkor ezt olvassuk. Jézus bebizonyította, a bűn nem akadálya a gyógyulásnak. Az ő jelenlétében benne van Isten gyógyító szándéka. Tehát amikor van egy összejövetel, akár egy helyi, akár egy regionális, vagy egy még nagyobb, akkor Isten gyógyító szándéka jelen van a kenet által. Két dologra van szükségünk, Jézusra és pár jó barátra, aki bennünket Jézus elé visz, odaállít, hogyha szükség van rá. Mert ugye volt a gutaütött mozgásképtelen. Néha lehet, hogy mi is lebénulunk egy-egy helyzetben, leblokkolunk, akkor vannak ezek a jó testvérek, akik Jézus elé állítanak. Jézus látja a szívünk gondolatait, és szeretne segíteni, hogy másképp gondolkodjunk. Át kell adni a terheket, és akkor ő válaszol, felemel, a figyelmedet a bibliai dolgokra irányítja, és soha nem kárhoztat. A farizeusok irigyek voltak Jézusra, mert a vallásosságuk miatt nem tudta csodákat tenni. Mivel nem volt közösségük Istennel, nem is lehet jelenetük. Nem bűnbakot kell keresni sohasem, hanem megoldást. Mert Jézus ezt a példát adta nekünk. Hogyha Jézus elé helyezed az ügyedet, és ő van középen, akkor minden ügyed megoldódik. Ahhoz még egy gondolat, hogy nem bűnbakot kell keresni, hanem megoldást. Nem szerencsés az, amikor az egyik keresztény a másikat döngöli a földbe, hogy megmondtam, már megint itt vétetted el, ott vétetted el. Volt egy iskolás korunkban egy tévéreklám, a feleség kárhoztatta a férjet, úgy szólt a tévéreklám: nem megmondtam, megmondtam, hogy bontott csirkét hozzál? Emlékeztek rá?
Igen.
Ez egy nagyon megragadó reklám. Ez egy folytonos kárhoztatás. Tehát nekünk, hívőknek a másikat felemelni kell, és nem bele gyömöszölni a dagunyába. Ennyit szerettem volna mondani. Van-e bizonyságotok, kijelentésetek?
Még egy rövid gondolatot szeretnék mondani. Igen. A kedves testvéreknek, hogy nagyon fontos és értékes dolog közösségbe lenni az Úrral, ez kijelentésbe jött nekem. Mert ugye amikor Ádám elszakadt Istentől, ugye nagy fájdalma volt az embernek, ugye annál volt újjászületve, és hogy mennyire csodálatos dolog ezt megtudni, hogy újjá lehet születni, és közösségbe lehetünk az Úrral. És az Úr Jézus, amikor azt kérte, hogy ha lehet, múljék el ez a, hogy ne múljék el ez a pohár tőle, mert ő is elszakadt Istentől, ugye miértünk. És hogy ezek a dolgok nagyon fájdalmas dolgok, és ezt nagyon őrizni, védeni kell, hogy ne szakadjunk el az Isten szerelmétől, meg az Isten szeretetétől. Úgyhogy ne szakadjunk el a közösségből sem, meg minél több embert tereljünk be a Isten királyságába. Nagyon ilyen testvérek között lenni. Köszönöm, de annyira jött.
Igen, köszönjük. Azért mondtam már múltkor is, hogy nem csak bizonyságok, hanem fontosak a kijelentések is, mert Krisztus testéhez az utolsó időkben sok kijelentés érkezik, és nagyon jó ezeket megosztani. Egyébként minden szakadás fájdalommal jár, bármilyen szakadás legyen. Ha valakinek van egy seb, vagy csak egy pici kis repedés, mert ugye sokat mosogat, ezt azt hiszem tudjátok, aztán kenegeti, akkor egy picit véletlenül megint jobban behajtja, és már is reped. Tehát minden repedés, szakadás fájdalommal jár, a vállástól kezdve, ahol van egy gyülekezetben egy viszály, és ketté szakad a gyülekezet, az is egy fájdalommal jár. Tehát alapból véve a szakadás fájdalommal jár. És ezt meg kell előzni, és meg is lehet előzni. Hogy mondjam, egy hatalmas kenetet hoztunk haza, hogy átadjuk nektek és mindannyiótoknak, és most már második alkalommal imádkoztunk egyetetek. És biztos, hogy ezt akartam is kérdezni, hogy éreztek-e valami változást magatokon, vagy családban, vagy környezetben? Igen? Mert biztos, hogy ennek a kenetnek működni kell, és biztos, hogy valami változást kell, hogy előhozzon. Az Úr öröme a mi erősségünk. Rengeteg ige van az örömről.
Igen, igen.
Halleluja. Amen. Amen. Úgyhogy fontos az egység és az egység megőrzése. Az ördög pedig azon munkálkodik, hogy ne legyen egység. Támadja a házasságot, támadja a gyülekezetet. Ez a két fő olyan egység, ahol össze tudnak fogni, és ellene tudnak menni. De ha ezt mi felismerjük, akkor meg tudjuk tenni az ellenlépéseket, hogy ne következzen be semmiféle atrocitás és semmiféle szakadás. Amen.
Múlt héttől, amikor visszajöttünk, akkor a szeretet volt, hogy szinte meg lehetett volna...
Kézzel fogni. Kézzel tapintható.
Igen, és az olyan csodálatos, hogy...
Hát ott is középen volt Jézus.
Gyere, igen.
Mondták is a tanításba.
Az egység is, meg hát maga a szeretet, mert a szeretetben van egység. Köszönjük a figyelmeteket, a nyitott szíveteket, jövő héten találkozunk. Az egységet!